A mi húsvét ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy készüljünk húsvét másodnapján az ünnepi Isten tiszteletünkre a 489. dicséretünkkel. 489. énekünknek mind a négy versét énekeljük. Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Istenünk húsvétről szóló evangéliumát olvasom a Királyok első könyvéből, a Királyok első könyvének 17. részéből, a 17. verstől a 24. versig bezárólag. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: mi bajod velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess a bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki: add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek: most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagy ünnep számunkra ez a mai nap. Többszörösen is nagy ünnep, hiszen húsvét ünnepében itt állhatunk te előtted, a feltámadás csodáját szemlélhetjük és kereshetjük annak minden ajándékát az életünkben. És itt vannak közöttünk azok is, akik szeretnének bizonyságot tenni a veled való találkozásról és dönteni az életük felől. Köszönjük, hogy ennek is tanúi lehetünk. Istenünk, megvalljuk neked, hogy az életünkben a nagy-nagy ünnepek és a nagy-nagy ajándékok mindig olyan elgondolkoztatóak. Rádöbbenünk arra, hogy mennyire szükségünk is van ezekre, hiszen azok nélkül az életünk nagyon üressé tud lenni. Egy-egy ilyen ünnepben annyi mindennel találkozunk, a te gazdagságodban is. És valahol mi is ki kell mondjuk azt, ha őszinték vagyunk, amit egykor ez az asszony is megfogalmazott. Azért közeledt ezekkel a nagy dolgokkal hozzánk, hogy láttasd azt, hogy mi milyen nyomorultak vagyunk. Erre keressük ma a lelkünkben a feleletet. Szeretnénk úgy látni téged, mint aki nem csak a bűneinkre akarsz emlékeztetni, hanem aki a menekülés útját is kínálott számunkra. Így keressük ezt az utat, így keressük a te hatalmadat, a te dicsőségedet. Így kérjük, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, hogy a te jelenléted töltse be ezt a házat. És kérjük, hogy erősíts meg mindarra, amit számunkra itt elkészítettél. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és légy itt most mi velünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen, megkeresve a 348. dicséretünket, annak az első versét énekeljük. 348. dicséretünk első versét, örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Alapigénket az előbb felolvasott részből, a Királyok első könyvének 17. fejezetéből újraolvasom, a 18. versből és a 23. vers második feléből. Az asszony így szólt Illéshez: mi bajod van velem? Azért jöttél, hogy emlékeztess a bűnömre? Illés pedig ezt mondta neki: nézd, él a fiad. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Húsvét ünnepének van egy nagy központi üzenete. Ezt általában a Jézus feltámadás történetéhez szoktuk kapcsolni. Ez az üzenet pedig így hangzik, hogy az Isten hatalma olyan nagy, hogy még a halálból is tud életet előhozni. Minden gondolatunkat e köré csoportosítjuk most ezen az Isten tiszteleten is. Mégis egy olyan történetet olvastam, amely Jézus élet előtt sok száz évvel történt meg, ahol valaki megérte az Istennek a nagy csodáit, és amikor ezek a csodák közel kerültek az életéhez, akkor valami hatalmas nagy felismerés született meg a lelkében, egy fájdalmas felismerés. Az, hogy közeledik hozzá egy Isten a maga teljes hatalmával és dicsőségével, és amikor ő szembesül ezzel a közeledéssel, akkor ez rávilágít a saját lényére, arra, hogy ő kicsoda, hogy hogyan is éli az életét. A húsvéti történetben is találunk ilyen eseményeket. A húsvéti történetben is megvan fogalmazva, több helyen is, hogy a tanítványok vagy az asszonyok, akik ezt a hírt kapják, hogy Jézus nincs a sírba, és a feltámadottat máshol kell keresni, nagy örömmel és félelemmel mentek el a sírtól. Öröm és félelem egyszerre. Mintha az ember átélné azt, hogy a nagy csodák, a nagy ajándékok, a nagy örömök mindig rávilágítanak az életünknek a gyengébb pontjaira is. Egy-egy ünnepben, amikor együtt vagyunk a szeretteinkkel, amikor közösségben élhetünk meg nagy alkalmakat, akkor az ember azonnal érzi a fájó pontokat is, azt, hogy ki nincs ott, és azt is, azt a gondolatot is felvetheti, hogy vajon a következő ünnepben hogyan is leszünk mi együtt. A húsvét ünnepének ez a nagy örömhíre a tanítványokat megrettenti. Megrettenti és elgondolkoznak arról, hogy mi lesz akkor, hogyha ők találkozni fognak azzal a Jézussal, aki valóban feltámadt. Ebben a történetben, az Ószövetségben is erről van szó. Van egy asszony, aki özvegyasszony, már eltemette a férjét. Van egy nagyon szeretett gyermeke, ma így mondanánk már, hogy a mindene, akiért érdemes még élni. Eljön az életükben egy olyan időszak, amikor az egész vidéket erős szárazság sújtja, és már-már alig van mit enni. És az asszony egyszer csak meg is fogalmazza önmaga előtt, hogy már az otthonomban sincs semmi, egy nagyon kevés lisztem van és egy pici olajam. Elmegyek fát szedegetni, tüzet rakok, ebből gyúrok magunknak valami pogácsát, ezt megesszük, és utána várunk arra, hogy mikor fogunk éhen halni. És ekkor érkezik meg a próféta Illés. Megérkezik és üzenetet hoz. Azt mondja, adj nekem is abból a pogácsából, amit magatoknak készítettél el. És az asszony megosztja a pogácsáját, és befogadja a házába az Isten emberét, és az Isten embere csodát tesz ott. A korsóból nem fogy el az olaj, és a lisztes fazék soha nem ürül ki. Egész addig, amíg szárazság van a vidéken. Az asszony életébe és házába beköltözött az Isten a maga hatalmával és csodájával. Az asszony kezdi biztonságban érezni magát ott az Isten mellett, hiszen az Isten óvja őt, őrzi őt. Úgy tűnik, hogy minden kezd a helyére állni, hogy minden arra a sínre került rá, amit ő is szeretett volna élni, de a maga erejéből nem tudott. És egyszer csak a nagy csodák között valami nagy tragédia történik. A gyermek beteg lesz. A betegség súlyosbodik. És egyszer csak meghal. És akkor az asszonynak a lelkéből felfakad valami, amit nem tud most már visszatartani. Hát miért jöttél te ide? Miért kecsegtettél ennyi jóval? Miért őrizted meg az életünket, ha lám itt a nagy tragédia? Miért gondolhattam én eddig azt, hogy szeret engem az Isten, és foglalkozik velem, ha ezt is megengedi, hogy most megéljem? És teljes az elkeseredés. És a próféta sem tud mit tenni, emberileg mellé áll, és azt mondja, hogy hát igaza van ennek az asszonynak. Hát nem járt volna neki egy kicsit több gondviselés még akkor? Hogyha már elkezdted vele a jót, akkor vitted volna végig. Olyan nagy dolgokat kaptunk mi már az Istentől, és annyira tudtunk örülni ennek. Helyre kerültek rendezetlen dolgok az életünkben, olyan egyenesbe voltunk, már azt gondoltuk, hogy ez a cél egyenes, hogy kapcsolatok születtek, hogy ott van a gyermekem, olyan nagy örömmel fogadtam az érkezését, hogy megtaláltam a helyem a világban, hogy lett valami küldetésem, valami értelme az életemnek, és elindulhattam e felé, és talán hívő vagy Isten közelében élő emberként azt mondtam, hogy ez az Isten gondviselése. És akkor vannak ilyen törések benne. Olyan nagy törések, amelyek engem elbizonytalanítanak, ami a lelkemből felszakítják a nagy kérdést, hogy most mi is van, és hányadán állunk mi most, Uram? A tanítványok is valami ilyesmit megélhettek azon a bizonyos húsvéton, amikor látták Jézusnak a keresztre feszítését, ahol megtört az ő álmuk is, és ahol még olyan kételkedve mennek az üres sír felé, vagy várják a hírt, vagy a megkapott hírban kételkednek, és mondják azt, hogy de most akkor mi lesz? Minket az Isten rászedett? És az asszony, amikor ezt megfogalmazza, akkor olyan különös dolgot fogalmaz még hozzá. Azért jöttél, hogy emlékeztess a bűnömre. Az ember, amikor valami történik az életében, amit úgy hirtelen nem tud hova tenni, akkor ez a mondat megszűnik, vagy megszületik ott a lelkében. Tudtam én, hogy az Isten úgyse felejti el. Tudtam én, hogy van egy olyan múltam, amit még egyszer el kell számoljak. Tudtam én, hogy egyszer még szembe kell nézzek vele. Tudtam én, hogy itt még valaminek történnie kell. Vajon tényleg ez volt a célja az Istennek? Vagy ezt mi érezzük így? Mi éljük magunk így? Amikor a feltámadás csodája megtörténik, akkor Péternek van egy nagyon szorongó érzése, amivel ő nem is mer előjönni. Neki van valami az életében, ami őt még mindig nagyon bántja, és ő néhány találkozással már rendelkezik, amikor Jézussal szembenézhetett, és nem mert soha megszólalni. És Jézus sem mondott semmit. Csak teltek a napok. Csak jött az egyik csoda a másik után. Jézus megjelent a tanítványoknak, megmutatta önmagát, megmutatta a kezén a sebeket, megmutatta, hogy ő ott van. Aztán másik alkalommal csodálatos halfogás történik. Péter elkeseredve visszamegy a halászhálóihoz, kiveti a hálót, nem fog semmit. Jézus megjelenik ott neki, és üzen, dobd a másik oldalon be azt a hálót. Rengeteg halat kerít be a háló, és valami csodálatos dolog történik. És Péter még akkor sem mer semmivel sem előhozakodni, és úgy tűnik, hogy Jézus is még hallgat. Aztán egy olyan pillanatban, amikor Péter egyedül van, akkor odalép hozzá, és ismerjük a kérdést, megkérdezi, mondd Péter, te szeretsz-e engem? És Péterből ugyanaz szakad föl, ami ebből az asszonyból is. Felszakad belőle annak az érzése, hogy te mindig jössz a nagy csodáiddal felém, és amikor ezek a nagy csodák engem megérintenek, akkor én rádöbbenek arra, hogy én egy nyomorult életű ember vagyok. Hogy ehhez az egészhez nem is lehetne semmi közöm, ha nem te hoznád el nekem. Mert én ehhez nem tudok méltóvá lenni. Egy korábbi eset szintén erről szól, pont Péternek az életéből, amikor Jézus egy megbízatást is ad neki, és azt mondja, hogy nézd, én tudom, hogy te ki vagy, és én arra hívlak el téged, hogy légy a tanítványom, és legyél emberhalász. Szintén egy nagy csoda övezi ezt a mondatot, amikor Péternek hatalmas nagy halfogása történik újból. És erre azt mondja Péter, hogy távozz tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Ne akarj velem kezdeni semmit. Ahányszor csak találkozunk, mindig az derül neki ebből a találkozásból, hogy te egy nagyon tiszta valaki vagy, egy hatalmas Isten, én pedig egy nagyon törékeny és bűnös ember vagyok. És ez a kettő, ez nem fog működni együtt, hidd el! És most az asszonynak is valami ilyesmi van a lelkében, hogy ez így nem megy nekünk. Ne okoz nekem fájdalmat. És akkor Illés elszánja magát egy olyan lépése, amiből még ő se tudja, hogy mi fog történni. Elveszi az öléből azt a gyermeket. Add ide azt a gyereket. És fölmegy a felső szobába, ott, ahol ő szállást kapott. És ott ráborul az ágyra a gyermekkel együtt, és imádkozik, és könyörög. És ő is elmondja ugyanezt, amit az asszony érez. Vajon jól van ez így? Hogy az az ember, akinek szüksége van te rád, az eltávolodik tőled akkor, amikor a legnagyobb csodát teszed vele, hogy ott vagy az életében. És erre az Isten meghallgatja az imádságot, és azt mondja, hogy visszaadom ennek a gyereknek a lelkét. Visszaköltözik belé, és megelevenedik. nem csak az asszonynak, hanem a prófétának is jelez. Annak a bizonyítéka, hogy az Isten tényleg ajándékozni akar, és nem elvenni. Mert mi történik itt? Nem szeretném túlértelmezni a történetet, de mégis valahogy úgy jött, úgy éreztem, hogy ezt el lehet mondani ezzel kapcsolatban, hogy van egy helyzet, ami nagyon fájdalmas és nagyon nehéz. Amihez az ember nagyon ragaszkodik. Mégis, ott van az ölében a gyermeke. Nem tud vele mit kezdeni, de nem is tudja elengedni. És erre az Isten azt mondja, hogy add ide nekem. És akkor ennek az asszonynak kinyílik a keze, mert mi más tehetne? Már úgyis nincs több lehetőség. És elengedi. És akkor a próféta megfogja, és egy emelettel feljebb viszi az egész ügyet. Egy szinttel feljebb helyezi. Azt, amit itt nem lehet megoldani ebben a földi világban, azt egy szinttel feljebb meg lehet oldani. Ez a húsvétnak a nagy csodája. Az, amikor az ember itt körülnéz, és nézi a maga életét, a lehetőségeit, a gondjait, a terheit, és a halálnak a nagyságát, a múlandóságnak a teljes valóságát, akkor jön valaki, és azt mondja, hogy add ide nekem, és én egy szinttel feljebb viszem. Oda az Isten elé, oda, ahol van arra hatalom, hogy ezek a dolgok megváltozzanak, megoldódjanak, ahol a lélek visszakerül abba, amiben már nincsen lélek. Mi ezért keressük az Istent. Akik itt vagyunk, be tudjuk ismerni az Isten előtt, hogy nagyon sok dologban elakadtunk. Hogy nagyon sok mindenben nincs megoldásunk. Mi nagyon jól látjuk ezt, csak nem mindig vagyunk készek arra, amit ez az asszony megtett. Hogy elengedem legalább a harolt gyermekemet. Ez egy nagyon kemény dolog. De mi még azt sem tudjuk elengedni, ami már nem él. Így vagyunk a szeretteinkkel, akiket eltemettük. De így vagyunk azokkal is a dolgokkal, amelyeknek már csak az árnyéka van meg az életünkben, de nem élő valóságok. Így ragaszkodunk egy-egy ünnephez, egy-egy emberhez, egy-egy valamihez, ami valamikor jelentett valamit, de már semmit nem jelent. Nem akarok túl egyszerűsíteni, és olyan buta példának tűnik. Nem olyan régen láttam a televízióba, állatokat mutattak be, és az állatok érzéseiről volt szó, és mutatták azt, hogy egy majomnak meghal a kicsinye, és az napokig hordozza, az nem akarja elengedni. Ő azt gondolja, hogy annak még élnie kell. Hány olyan dolog van az életünkben, amit ilyen tehetetlenül még hordozunk? És ez az asszony ezt elengedi, odaadja a prófétának, de nem a prófétának adja ezzel oda, hanem odaadja Istennek. És megvan ennek a jutalma. Mert utána a próféta lehozza a felső szintről a gyermeket, és azt mondja neki, hogy nézd, él a fiad. És erre megfogalmazódik egy hitvallás. És ezt a hitvallást szeretném már akkor összekapcsolni magával, a konfirmációval, aminek itt ma tanúi leszünk. Hogy nem csak egy húsvéti üzenetünk van, hanem erre lehet felelni egy bizonyságtétellel, amiben az asszony ezt mondja, most már tudom, hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Most már van bizonyságom arról, hogyha valamit oda teszek a te kezedbe, akkor te azt úgy adod nekem vissza, hogy én azzal élni tudok. És amikor a konfirmációhoz, vagy a hitvallás tételhez eljutunk, sokszor nem ahhoz jutunk el, hogy mi értsük az Isten cselekedeteit, tetteit, működését ebben a világban. Ezt a mozzanatot értjük meg. Hogyha valamit oda teszek az Isten kezébe, akkor ő azt tudja úgy forgatni az én javamra, hogy én azt úgy kapjam vissza, hogy abból élet legyen. Ők így adják, vagy így akarják oda tenni a saját életüket most az Isten kezébe. Hogy kapják vissza úgy, hogy az teljesebb legyen. Nem csak ebben a földi világban, ha bár erre is ígéret van. Jézus azt mondta, hogy én meg foglak őrizni titeket a gonosztól, és a javatokat fogom munkálni. Mindaz, ami velük történik, az az ő javukra fog szolgálni, mert ők szeretik az Istent. De ezen túl ott lesz még az örök életnek is az ajándéka. aminél nagyobbat senki senkitől nem kaphat. A húsvét üzenetében ez a csodálatos. És valóban, amikor az ember ezt az igen-igen nagy és komoly üzenetet kapja attól a hatalmas Istentől, meg tud rettenni. Félelemmel és örömmel vagyunk mi is együtt. De adja Isten, hogy ez egy olyan fajta félelem és öröm legyen, ami fel tud minket szabadítani arra az életre, amit most már az Isten kínál, ahol nem az a kérdés, hogy az Isten mire akar emlékeztetni, hanem ami arról szól, hogy az Isten ezután hova akar engem elvezetni. Csendesedjünk el, és ezt kérjük közösen most, csendes imádságban. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valahogy mindig arra készülünk lélekben, hogy a húsvét elméletével fogsz bennünket meggyőzni, hogy valamiféle magyarázatot kapunk arra, hogy a te hatalmad hogyan is munkálkodik ebben a világban, hogy egy picit kiszámíthatóbbá váljon az egész életünk, így jobban biztonságban éreznénk magunkat. Te pedig mindig a húsvét gyakorlatával állsz elénk, ahol csodálatos módon történnek az események, emberileg felfoghatatlanul és megérthetetlenül. Köszönjük, hogy annyi mindent a magad titkába tudtál helyezni, és nem akartad, hogy az emberi bölcsesség túl okos legyen ahhoz, hogy önmagát akarja megtartani és megváltani. Köszönjük azt, hogy ránk tudsz tekinteni, amikor a csodáiddal szemben is olyan félemlett szívvel állunk meg, ahol félünk még az ajándékok elfogadásától is, mert nem tudjuk, hogy tudunk-e vele jól élni, nem tudjuk, hogy meg tudjuk-e tanulni a helyes használatát. A legnagyobb ajándékok is valamiféle gondot is hoznak az életünkben. Ha társat találunk, az is nehéz dolog. Ha gyermekünk születik, a felelősséget is érezzük. Hogyha gyógyulunk, akkor is érezzük az elmúlásnak a jeleit. Szeretnénk ma úgy oda helyezni mindazt, ami bennünk van, és ami mind ehhez a világhoz tartozik, hogy azt aztán úgy kapjuk vissza tőled, mint amely az örökké valóságról szól már. Köszönjük, hogy az életünk szólhat itt a te dicsőségedről. Szeretnénk hirdetni azt, hogy meg tudod oldani az emberek megoldatlan helyzeteit, meg tudod gyógyítani a betegeket, meg tudod erősíteni az elesetteket, hogy a nagy csodáid itt vannak közöttünk. De szeretnénk ezeken túllátni és túlmutatni is. Szeretnénk megmutatni, hogy mi bízunk abban, hogy az életünket meg tudod őrizni a te országodra is, és ez lenne az első célunk. Így kérünk, hogy erősíts meg bennünket a húsvét üzenetében is, az, hogy megláttasd velünk újból és újból, hogy mindaz, amire mi képtelenek vagyunk, a számodra lehetséges. Köszönjük, hogy így állhattunk meg ezen az ünnepen is te előtted. Így imádkozunk azokért is, akik azért jöttek, hogy ígéretet és fogadalmat tegyenek a te színed előtt. Adj előző lelkükben őszintességet, az, hogy annyit tudjanak hinni és vallani, amennyit őszinten hisznek és vallanak. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezet közösségét is, add, hogy tudjuk hirdetni ebben a közösségben is a te hatalmadat, az életünkkel is. Maradj velünk, kérünk, és őrizd meg bennünket továbbra is. Őrizd lépteinket, vezess minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Hirdetem a gyülekezetben, hogy az ünnep második napján is megterítettük az úrasztalát, legyünk vendégei ennek az asztalnak. Szeretném azt is hirdetni, tájékoztatni a gyülekezetet arról, hogy a nyár végére, augusztusra egy erdélyi kirándulást, gyülekezeti közös kirándulást szerveztünk. Ennek a jelentkezési határideje a mai nap. A jelentkezést úgy lehetett megerősíteni, hogy a kezdőrészletet be lehetett, vagy be kellene fizetni. Aki úgy érzi, hogy még elmaradása van, és meg szeretné erősíteni a jelentkezését, azt kérem, hogy akkor ezt tegye meg. Az ünnep második napján is szeretnék köszönteni az ünneplő gyülekezetet, illetve a fogadalomtételre készülőket, presbiter testvérünk, kérem, hogy a versét akkor itt mondja el a hirdetések alkalmával.
Csak te mentheted meg lelkünket, Jézus. Csúfos halált vállaltál értünk, hogy magadra vedd minden vétkünk. Feltámadva, örökké élve, minket is felragadja az égbe, hogy veled együtt dicsőjen éljünk, haláltól többé sose féljünk. Csak te szeretsz igazán minket, csak te mentheted meg lelkünket. Úgyhogy ezt még mi nem is értjük. Azért van annyi sok miértünk. Azért nem tudunk fájón sírni, vétkeink lábad elé vinni. Te nagyon szeretsz, és megbocsájtod. Ha a bűnbánat könnyét látod, szívünkben megcsillani. Hiszen nem segít rajtunk senki sem. Végül ezen a vak világon. S hiába minden remény állom. Csak te szeretsz igazán minket, s csak te mentheted meg lelkünket.
Köszönjük szépen! Isten tiszteletünknek e részét fejezzük be, és készüljünk majd a konfirmációi fogadalomtételre. A 294. dicséretünket énekeljük először, majd a szózatot fogjuk énekelni. A 294. énekünk első versét keressük. Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Gyülekezetünknek az életében egy különös és nagyon szép ünnepi alkalom, amikor valaki vagy valakik felnőttként veszik magukra a keresztséget, vagy a hitvallásukat a konfirmációban megerősítik. Teljesen más jellegű dolog ez, mint amikor a fiatalokat állítjuk ide a gyülekezet színe elé, Az ő életük még nagyon-nagyon a kezdetek kezdetén van, és őket úgy próbáljuk készíteni, hogy a későbbiekre nézünk. Most öten vannak itt, akik között vannak fiatalok, és még fiatalabbak, akik már azért sok mindent megtapasztaltak és megéltek. Mögöttük egy olyan élet van, ahol volt már sok-sok küzdelem, és ezeket a küzdelmeket szerették volna összeegyeztetni az Isten akaratával. Ez egy nagy-nagy kihívás az ember számára, és ehhez bátorság kell. Ezért számukra szeretnék felolvasni most egy vezérigét, amely kísérheti őket ezen az úton, a küzdelmeknek ezen az útján. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a 6. fejezetből a 11. és 12. verseket olvasom. Te pedig Isten embere, törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Erről szól ez a felolvasott vers, hogy azzal, hogy mi odalépünk az Isten színe elé, nagyon sok küzdelmet vállalunk fel. Addig, amíg az életünkben Isten nem játszik szerepet, addig elfogadjuk azt, hogy a sors kinek ezt, kinek azt rendeli ki. Addig az életünkben gyorsabban talán le tudunk zárni olyan eseményeket, amelyek fájdalmasan vagy nehezen érintenek minket. Attól kezdve azonban, hogy beletekintünk az Isten hatalmába, állandóan felmerül a kérdés, mit akar ezzel az Isten? És ettől kezdve megkezdődik az a nemes harc, ahol kell keresnem a helyem, kell keresnem az Istennek az útmutatását, kell keresnem azt, hogy hogyan tudom egyeztetni mindazt, ami velem történik, azzal a szent akarattal, ami az Istené. Amikor a konfirmációra készültünk, sok mindent átbeszélgettünk. A hitvallásunk alapján az élet nagy kérdései nagyjából előtérbe kerültek. Biztos vagyok azonban benne, hogy vannak még olyanok, amelyre egyen-egyenként meg kell keresnetek a feleletet, a választ, vagy amit egyszerűen hittel el kell tudni fogadni az Istentől, egészen addig, amíg azt ő maga fel nem fedi ti előttetek. Hát így készültünk mi most így ide a gyülekezet színe elé, és így fog megtörténni az az ünnepélyes fogadalom tétel, aminek mindannyian most imádságos résztvevői lehetünk. A fogadalom tételről annyit szeretnék előre elmondani, hogy öten vannak itt közöttünk, ketten a keresztségben is fognak részesülni, majd öten mondják el azt az esküvést, azt a szent esküt, amellyel elkötelezik magukat Isten felé. Kérem, hogy most ebből az ünnepélyes alkalomból közösen álljatok fel, és szeretném kérni Dénest és Ádámot, hogy jöjjön ide közelebb. Benneteket foglak megkeresztelni, de mielőtt megkeresztelnélek titeket, feleljetek meg a következő kérdésre. Akarjátok-e, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassatok? Feleljétek, akarjuk. Dénes, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ádám, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Most már mindannyiótokhoz intézem a következő kérdést, amire szintén feleljetek meg közösen, hallható szóval, lelkiismeretetek szerint. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és egyedül az ő belé vetett hit által igazolunk meg ingyen Isten kegyelméből. Felejétek, hiszem és vallom. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, kérem a gyülekezetet, hogy közösen álljunk fel, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kérdezem továbbá tőletek, ígéritek, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református Anyaszent Egyházunknak holtig hűséges, engedelmes, áldozatra kész tagjai lesztek. Felejétek, ígérem és fogadom. Hiszen nincs is messze egyikünktől sem, hiszen ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Amen. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem minden. Mennyei atyátok, mire van szükségetek, mire még, mielőtt még kérnétek tőle. Amen. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Isten tegye áldottá a ti ígéret és fogadalom tételeteket, és kérem a nagykegyelmű Istent, hogy sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem semmi ne szakíthasson el benneteket, ami Urunk Jézus Krisztusnak szeretetétől. Foglaljuk el a helyünket, és úgy folytassuk Isten tiszteletünket az úrvacsorára készülve. Az ünnepi alkalom, hogy először a most konfirmáltak vehetnek úrvacsorát, folytatódik azzal, hogy a gyülekezet húsvét ünnepében ide járulhat az Isten asztalához. Erre közösen készüljünk a 436. dicséretünkkel, annak az első versét énekeljük. Örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek a nevére térjen ezért dicséret, dicsőség, örökön örökké. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az ő szent vacsoráját. Elénk adja Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levelében, a 11. fejezet 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adok, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván. E pohár az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem eljövend. Pál apostol hozzáfűzi a maga intelmeit, hogy aki ide az Úr asztalához járul, készítse fel magát az Istennel való találkozásra. Vizsgálja azért meg az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Csendesedjünk el, és helyünkön ülve maradva hajtsuk meg fejünket, úgy készüljünk az Úr asztalához. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy nem csak szavakból áll a te szereteted, hanem gondviselésből és a te gondviselésednek minden jeléből. Így van előttünk a kenyér, amelyet megtörtél, és így van előttünk a pohár, amely emlékeztet bennünket arra az áldozatra, amely érettünk történt. Köszönjük, hogy ez az áldozat mossa el a mi múltunkat, és törli a bűneinket el, hogy úgy tudjunk elindulni a feléd vezető úton, hogy szabaddá legyünk erre. Kérünk, hogy hadd rakjuk le ma is itt a terheinket, és hadd vegyük magunkhoz a húsvéti örömhírt, hogy mikor idefele jövünk, még ha roskad is a vállunk, vagy a lelkünk a sok-sok tehertől, visszafelé már úgy mehessünk, mint akik megtapasztalták a te vigasztalásodat. Kérünk, jöjj közel hozzánk, áld meg életünket, tarts meg bennünket, hordozz minket. Amen. Megvallottuk a bűneinket, hitvallásunkat elmondtuk együtt azokkal, akik fogadalmat tettek. Az ilyenkor szokásos kérdéseket most nem fogom elmondani, de az tisztem és feladatom, hogy ilyenkor kihirdessem mindannyiunk számára, hogy mindazt, amit az Isten elé oda teszünk, ami a vétkeinknek, a bűneinknek a súlya, azt az Isten a maga hatalmával meg tudja bocsátani, meg tud engesztelődni, és ígéri azt az örök életet, amely felől ezen a húsvéton is biztosítani szeretne. Ezekkel az ajándékokkal, lelki ajándékokkal jöhetünk ide az asztalhoz, mindazok, akik erre felkészítettük magunkat, akiket szeretnénk Istentől elfogadni. Az úrvacsoraosztás rendjéről szeretnék néhány szót szólni. Azt szeretném kérni, hogy először a most konfirmáltak jöjjenek ide az úrasztalak köré, majd ha ők mind a helyükre kerültek, akkor kérném, hogy ez a padsor, majd ha mindenki a helyére került, a másik padsor, végül a karzaton ülők jöjjenek az úrasztalához. Az úrvacsoraosztás alatt a 457. dicséretünktől énekeljük gyülekezeti énekeinket. Így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az ő szent vacsoráját, és ünnep másodnapján így élhettünk vele most mi is. Így helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és adjunk ezért hálát. Örökkévaló Istenünk, oly sok mindent közel hoztál hozzánk, és valahogy úgy érezzük, ahogy az apostol is mondta, készek lennénk, de valami mégis visszahúz. És maga Krisztus is megfogalmazta számunkra, a lélek kész, de a test erőtelen. Köszönjük, hogy ennek az ünnepnek lehet az a folytatása, hogy a test megerősödik, hogy akar azon az úton járni, amit te elénk hoztál, hogy akar kapaszkodni, akar remélni és akar hinni. Kérünk, hogy ezt munkáld bennünk, hogy az életünk számtalan találkozásról szóljon, ahol ott vagy te, és odalépsz hozzánk, akik segítségre szorulunk. Így kérjük, hogy tedd áldottál mindazt, ami bennünk történt, áld meg számunkra az ünnepnek mai napját is, folytatását, a közösségeket, ahol örömben együtt szeretnénk lenni. Így kérjük, hogy kísérd az életünket most és minden időben továbbra is. Amen. Isten tiszteletünket fejezzük be az áldás vétele előtt a 398. dicséretünk első versével. 398. énekünket énekeljük, majd utána fennállva vegyük Isten áldását. 398-as számú énekünk így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.